a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy boldogasszony ünnepén egy rövid zarándokutat követően áldották meg Demjén határában a Hangás dűlőben azt a szűzanya szobrot, amit a Szent András szülőbirtok tulajdonosa a Lőrinc család állíthatott. Amikor nehéz helyzet adódott a mezőgazdaságban, például növénybetegségek vagy szárazság, a régi emberek kimentek a határba és könyörögtek az Isten kegyelmét kérve, mondta a szobor állításával kapcsolatban dr. Lőrinc György. A borász hozzátette, ma a boldogságos szűzanya mennybe menetelének napján egy újabb különleges alkalom adatik meg, hogy imádkozzunk. A szőlészeknek, borászoknak sok nehézséggel kell megküzdeni, az aszály mellett például az Európában terjedő aranyszínű sárgaság betegséggel, amelyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt, hívta fel a figyelmet a szakember arra, hogy miért is kell manapság is imádkozni egy hívő szőlésznek, borásznak. Magyarország szuverén ország és nem egy birodalom része. A magyar nemzeti önazonosság tudat megőrzése a következő generációkra nézve is az egyik legfontosabb feladat. Erről beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter az államalapítás napja alkalmából tartott kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen. Az ünnep jó alkalom arra, hogy számba vegyük a távlatokat, az eredményeket, feladatokat, ráadásul a magyar állam esetében évezredes távlatról beszélhetünk, mondta Gulyás Gergely. Megtartották a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búza összöntő ünnepségét elelényben. Az eseményen Kövér László kiemelte, az összöntött búzaszemekkel a megújuló magyar életerőt ünneplik. Az emberiség történetében a búza mintegy 10 000 éve, a magyarság Kárpát-medencei életében pedig több mint 1 000 éve az élet megújuló forrása, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke, hozzátéve, hogy a magyar gazdák ma és az elmúlt 1000 évben is mindig többek voltak, mint gazdasági szereplők, hiszen ők teszik termőföldé a szülőföldet. A magyarok kenyere 15 millió búzaszem program 2010-ben indult el azzal a céllal, hogy az abban résztvevő gazdák terményfelajánlással segítsék a rászorulókat. Az ukrajnai válság rendezése az orosz és az amerikai elnök tárgyalásainak központi témája Alaszkában, jelentette ki a tárgyalás előtt az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Jurij Uszakov elmondta az időpontokat is, a helyszínt, miszerint az Anchorage-i katonai bázison találkoznak a vezetők. Uszakov szerint a két elnök a kétoldalú gazdasági együttműködésről és a globális biztonsági kérdésekről is egyeztet. Az amerikai elnök szerint az orosz elnök kész megállapodni az ukrajnai rendezésről, de bejelentette, hogy területi kérdésekről csak egy esetleges második találkozó lehet szó. Donald Trump a Fox News rádió egyik műsorának nyilatkozva úgy vélte, nem biztos, hogy sikerül azonnali tűzszünetet elérni, de meggyőződése, hogy Vlagyimir Putyin megállapodást akar. A találkozóról később majd sajtótájékoztatón számolnak be. Az ukrajnai háborút és a Brüsszelből érkező törekvéseket tartja a Magyarországot fenyegető legnagyobb veszélyeknek a miniszterelnök. Orbán Viktor a Preacher You nevű amerikai médiumnak nyilatkozott Budapesten, úgy fogalmazott, Brüsszel Európai Egyesült Államokat akar építeni, de hazánk a szuverenisták közé tartozik. A külgazdaság és külügyminiszter szerint Brüsszel el akarja takarítani a békepárti patrióta kormányokat Közép-Európában. Szijjártó Péter a szlovák és a szerb kollégáival tárgyal telefonon, és úgy értékelte, egyre durvább külső beavatkozási kísérletek zajlanak, ezért a térség országainak még erősebben ki kell állniuk a szuverenitásuk mellett. Belgrád és Újvidék utcáit is megtisztítják, jelentette ki a szerb elnök, miután még szerdán Újvidéken ellenzéki tüntetők csaptak össze a szerb haladó párt aktivistáival és rendőrökkel. Alekszandar Vučić azt mondta, akkor 16 rendőr és 64 civil sérült meg a párt újvidéki irodájánál. Csütörtök este aztán több szerbiai városban újra összecsaptak az ellenzéki tiltakozók a rendőrökkel. Újvidéken emellett felgyújtották a kormányzó szerb haladó párt helyi irodáját. A belügyminiszter tájékoztatása szerint az előző éjszaka folyamán 37 embert állítottak elő, az összecsapások során Belgrádban 26, Vajevóban 7, Pancsován pedig 9 rendőr sérült meg. Az ellenzéki tiltakozók között is vannak sebesültek, az ő számuk azonban egyelőre ismeretlen. Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt egyszerre az összes Erzsébet táborban, biztonságuk kiemelt fontosságú, mondta az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány elnöke. Hornyák Tibor közölte, idén az ottalvós Erzsébet táborokban 110 ezer gyermek tud részt venni, és a nyári hónapokban mintegy 50 ezeren vakációznak a magyarországi és az erdélyi táborhelyeiken. Napközben Zánkán egy vízbőmentési sajtónyilvános gyakorlatot is tartottak. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Csapadék nem hullik, a szél sok felé lénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Verse.
Devecseri Gábor, a mulandóság cáfolatául. Az értelem, ha már kinyílt, mindétig itt sugárzik. Gazdája holtával se hal, nem illan, szét nem ázik. A szépség, hogyha már kinyílt, nem válik barna röggé. Virág, ha egy napig van itt, egy nap van itt örökké. Törékeny az öröm, sikoltják vagy mondják elnéző szeliden a költők századokon át. Nincs állandóbb, úgy vettem észre. Hogy megmarad? Nem az egészre emlékszel, a múlt mély tavát tétova búvárként bebolygva, hol ronda rémbarlangjatát iszony torkot hullámok gyöngét homája függönyzi valóban múltá, elmúltá, Aranyát látott csak csillogni mélyben, csak esőt a függönyön át, bármi piciny volt. S egy sziromra élesebben látsz, mint a romra. És ha az öröm oly törékeny, miért őrzöd álmodozva ébren, makacs szeliden a saját napjaid forró hidegének, s oly sok szeretted tavi mélyben messze áramló idejének csak mosolyát?
Devecseri Gábor a Mulandóság cáfolatául című versét Dér Gabriella mondta el. Devecseri Gábor magyar költő, író, műfordító, klasszika filológus, 1917-ben született Budapesten. Tanulmányait is itt végezte. A református gimnáziumban érettségizett. Csoda gyerekként indult. 15 éves volt, amikor első Karinti Gáborral közös kötete Somjú Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította, és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított. A Nyugatban és a Szép Szóban is megjelentek versei. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe a Művészi Tudatosság Kallimakhosz költészetében volt. 1942-ben tanári diplomát szerzett. 42-től 45-ig a Baumgarten könyvtárak könyvtárosa volt. Egymás után jelentek meg Plautus, Platón és Hérodotosz fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című esszékönyvét, és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián pedig művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiteljesedése során belépett az MKP-ba, 48-tól az MDP-be, és egyik vezéralakja lett az új, Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948 és 54 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni. Ő készítette el az Odüsszea 1947-es és az Illiász 1952-es korszerű magyar fordítását. Lefordította a homéroszi himnuszokat. Sőt, a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét, ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatva. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták. 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban. 56 után költeményekből, műhelytanulmányokból, utirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt. Drámát írt Odüsszeuszról, és kiteljesítette a Catullus fordításokat is. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. Devecseri Gábor 1971-ben hunyt el Budapesten.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. augusztus 15-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszélgetést hallanak Nagy Boldogasszony ünnepéről. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A katolikus egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybe vételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli. Ennek apropóján beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral a stúdióban, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Amikor Nagy Boldogasszony napjáról beszélgetünk, akkor olyan kifejezések hangzanak el, hogy mennybevétele, elszenderülése, tehát eleve ezek a kifejezések, ezeknek a kifejezéseknek a története is nagyon érdekelne engem, hogy erről tudunk-e valamit, mielőtt arról beszélnénk, hogy egyáltalán a mennybevételről, az ünnepről magáról mikortól kezdünk el beszélni.
Az ünnepnek az elnevezése egyébként nagyon mélyen kifejezi az ünnepnek a tartalmát. Tehát nem véletlenül nevezzük így, hogy mennybe vétel, esetleg mennybe vitelnek is szokták itt-ott mondani, illetve az elszenderülés, ugye az a dormíció, ez pedig azt kívánja kifejezni, hogy Mária nem biztos, hogy ugyanolyan módon fejezte be a földi életét, mint egy normál ember, tehát nem biztos, hogy ténylegesen megvolt ez a halál, hanem inkább egy elszenderülés, ami után következik a mennyek országa.
Igen, mert az elszenderülés szót ugye arra használjuk, hogy valaki mondjuk délután egy szúnyókában van mondjuk például, tehát hogy ezt nem tudom, hogy meddig lehet boncolgatni ezt, hogy elszenderül, megpihen, és akkor azáltal befejeződik az a földi lét, ami után ugye egyház tanítók atyák szerint Jézus Krisztus úgy gondolta, hogy magához felviszi a mennyországba, tehát hogy semmiképp ne a földön legyen egy romlandó állapotban ez a test.
Igen, és a maga a dogma, ami ezt az ünnepet igazán ténylegesen katolikus ünneppé tette, az nagyon gondosan fogalmaz, tehát nem használja a halál kifejezést, a dormíciót sem használja, hanem azt mondja, hogy Mária földi pályafutásának befejeztével következik be az, amiről az előbb beszélt, vagyis hogy mivel nem tudjuk pontosan, éppen ezért nem is mondjuk. Tulajdonképpen mondhatjuk a szenderülést, mondhatjuk a halált, de nem úgy, hogy ez egy teljesen bizonyossággal bekövetkező valami, ami a lényeg, hogy Mária a földi életét, a földi pályafutását azt befejezte.
Nagy Boldogasszony napját augusztus 15-én ünnepeljük. Miért ekkor és mikortól?
Igazából ez egy olyan ünnep, aminek a pontos dátumát nem tudjuk. Tehát Mária földi pályafutásának a végét nem tudjuk pontosan datálni, hogy mikor is következett be. Nem csak a napot, az évet sem tudjuk. Mária életével kapcsolatban tulajdonképpen, ami izgalmas, hogy a Szentírás nem ad róla tájékoztatást. Tehát Máriát utoljára akkor találjuk a Szentírásban, mint cselekvő személy, amikor pünköstkor együtt imádkozik az apostolokkal, és leszáll rá is a Szentlélek. Innentől kezdve Mária többet nem jelenik meg a Szentírás lapjain, legfeljebb ugye az apostoli levelekben itt-ott előfordul, de konkrét cselekvő személyként már nem. Na most a hagyomány az, ami megőrzi Máriának az emlékezetét. Ugye ezen nem kell csodálkozni, mert hát a többi apostolról sem tudunk szinte semmit. Ugye Szent Péter és Szent Pálnak a működése az apostolok cselekedetein keresztül még valamelyest dokumentálható, a többi apostolról pedig csak itt-ott vannak utalások a Szentírásban, és a velük kapcsolatos dolgokat a keresztény hagyomány őrizte meg. Most Máriával kapcsolatban azonban egy nagyon érdekes kettős hagyomány alakul ki, és pedig a Mária földi életének végével kapcsolatban is két helyszín is előfordul. A valószínűbb az, hogy Jeruzsálem. Tehát Jézusnak a mennybe menetele után ott marad Jeruzsálemben az apostolok közösségével, és ott az jeruzsálemi ősegyházban éli ő is az életét. Ugye volt előtte egy érdekes jelenet a kereszten, ugye, amit Szent János evangélista írt le, hogy a kereszt tövében ott áll az anyja Mária, ugye eddig többi evangéliumban is szerepel, viszont az, hogy Jézus megszólította őt a keresztről, és rábízza Szent János apostolra, mondván, hogy íme a te fiad, illetve János apostolnak mondja, hogy íme a te anyád. És onnantól kezdve, ugye a keresztény hagyomány szerint, Szent János az, aki különösen is gondoskodik a szűzanyáról. A Szent Jánossal kapcsolatban viszont van egy nagyon szép efezusi hagyomány. Tehát, hogy Szent János elment volna Efezusba, és ott telepedett volna le, és vitte volna magával a szűzanyát is, mert hiszen Jézus rábízta. És éppen ezért alakul ki egy ilyen hagyomány is, hogy esetleg Efezusban következett be Mária életének a vége. Ott mutogatnak is egyébként egy ilyen kis kőházat, ami a hagyomány szerint Mária és Szent János háza volt ott Efezusban, a városon kívül a hegyoldalban. Személyesen nem láttam leírásokat, meg képet láttam ezzel kapcsolatban. Ez a jánosi hagyomány miatt van. Viszont a jánosi hagyomány Efezussal kapcsolatban az meg jóval későbbi, és nem valószínű, hogy Mária olyan hosszú ideig élt volna. A halálának az időpontját nem tudjuk. Tehát, hogyha egyszerűen elkezdünk számolgatni, hogy mikor foganta az Úr Jézust. Ugye ez azt jelenti, hogy hát Krisztus előtt olyan 4 és 7 között, és akkor figyelembe vesszük azt, hogy ő milyen idős lehetett, tehát olyan 16-20 éves, de ezek mind csak számolgatások, akkor is azt kell mondani, hogy amikor a Jézus születésétől számítjuk az időszámítást, akkor ő már olyan 20 év körüli lehetett mindenképpen, minimum. És akkor ahhoz még, hogyha hozzáadunk mondjuk egy 50 évet, az már 70 év. És abban az időben ez már egy nagyon
matuzsálemi kor.
Igen, az egy hosszú életkornak számított. Tehát valamikor ugye a 40-es, 50-es években következhetett be Máriának a halála. De mondom, mindez csak hipotézis, mert meghalhatott korában is, megélhetett hosszabb ideig is. A helyszín azonban valószínű, hogy inkább Jeruzsálem. És Szent János is inkább csak később hagyta el a várost és ment Efezus környékére, ami eléggé jól, tehát az is a keresztény hagyományban elég jól megőrzött, megalapozott hagyomány. Bár itt is vannak azért kérdőjelek. Tehát a lényeg az, hogy tegyük Jeruzsálembe Mária halálát, és ugye ezzel kapcsolatban korai dokumentumok nincsenek. Amit ezzel kapcsolatban tudunk, azt apokrif iratokból ismerjük, vagyis olyan iratokból, amik keresztény tartalmakat hordoznak, de nem kerültek bele a Szentírásba. Némelyek közülük kimondottan eretnek iratok, mások azonban nem. Most van egy Mária mennybevitele nevű apokrif, de ez jóval későbbi. Viszont ez írja le azt, hogy na, mi is történik, hogy amikor már közeledni érezte a halálát, akkor összehívta az apostolokat, és akkor az ő jelenlétükben tőlük elköszönve, elbúcsúzva következik be a, hát nevezzük most az egyszerűség kedvéért, halála. És akkor ugye az apokrif utána folytatja, hogy következik Máriának a temetése. És ekkor történik meg tulajdonképpen a csoda, hogy nem tudják eltemetni Máriát, mert hogy Jézus elvitte őt. Tehát tulajdonképpen egy mennyben menetelszerű esemény játszódik le, azzal a különbséggel, hogy Mária nem a saját erejéből távozik a földről, hanem eljön érte Jézus, és magával viszi, hasonló módon, mint a mennyben menetel lejátszódott. És akkor itt egy kis érdekesség, hogy ugye Tamás apostol, aki a Jézus föltámadásánál ugye kivívta magának a idézőjeles hitetlen jelzőt, mert nem volt ott az apostolokkal, amikor Jézus először megjelent a közösségnek, itt is bekövetkezik az, hogy Tamás nincs ott. Uh-huh. Késedelmeskedik, és ő már akkor ér oda, amikor Mária már fölemelkedett a földről, és ezért Mária, hogy nehogy Tamás a hitében megint esetleg megbotoljon, vagy kételkedjen, az övét azt leoldotta és ledobta Szent Tamás apostolnak bizonyságul, hogy ő is most már a mennybe távozott Jézussal együtt.
Thank you.
Folytatjuk a beszélgetést Buda Péter atyával, nagy boldogasszony ünnepéről.
Nagyon aranyosak egyébként ezek az apokrifek. Igen. Nyilvánvaló, hogy nem történelmi beszámolóként kell őket kezelni, hanem inkább olyan iratoknak, legalábbis az ortodox, a katolikus tartalmú iratokat, amelyek valamilyen hittartalmat vagy fontos dolgot kívánnak kifejezni a maguk néha kicsit talán mesés vagy naív módján.
Meg olyan érdekes ez, hogy bár nagy boldogasszonyról beszélünk, ugye Szűz Máriáról, hogy ő mint az édesanyja, meg hát ugye az édesanyák, a nők és mindenkinek tényleg az ő szimbóluma a családanyáknak, hogy mi lett volna, ha ilyet nem nagyon kérdezünk, de az embert azért mindig foglalkoztatják olyan dolgok, amikről nem tud, vagy hogy miért nem történhettek meg, pedig megtörténhettek volna, hogy például ugye József, aki bár ugye nem a nemző apa, de hogy ugye az ő élete, vagy vele például miért nem történhetett meg. Ez egy költői kérdés valószínűleg.
Azért válaszoljuk meg.
Na, örülök, hogyha sikerül ezt valaki tisztába
tenni. És pedig azért, mert hogy ugye Mária egy kiváltságos az emberek között, és nem csak azért, mert Jézus közelében élt. Egyébként a dogma az nagyon szépen felsorolja ezeket a dolgokat, ami vele kapcsolatos, és pedig az, hogy ő az, aki Krisztust fogantta, szülte, tejével táplálta, karjában tartotta és kebléhez szorította. Tehát ilyen szépen fogalmaz a maga dogma szövege, amit 12. Pius adott ki. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez a dogma nagyon szorosan kapcsolódik egy másikkal, az 1854-ben kiadott szeplőtelen fogantatás dogmájával. Ugyanis mi a lényeges különbség a boldogságos szűzanya és a többi ember között? Az, hogy a mennyei atya Jézus Krisztus később bekövetkező érdemei miatt megóvta őt eleve az áteredő bűntől. Tehát tulajdonképpen ő olyan állapotban született meg, mint amilyen állapotban Ádám és Éva megteremtetett az Istentől a paradicsomba, még a bűn előtti állapotban, mielőtt még elkövették volna a bűnt, és ugye annak következményeként az áteredő bűn és a hatásai, azok minden ember életében megjelennek. Ugye Máriát ettől megóvta a mennyei atya, nem a saját érdemeiért, nem azért, mert Mária külön volt, hanem Jézus Krisztus érdemeire való tekintettel, hogy a megszületendő fiához így még a bűnnek az árnya se érhessen.
Amikor ugye ezt a kérdést tettem fel neked, Péter atya, hogy ugye miért ezen a napon, és hogy mikortól ünnepeljük, tehát ahogy én is így a beszélgetéshez készülődtem, több tanulmányt és cikket olvastam, és pont a Magyar Kurír oldalán találtam egy olyat, hogy ugye most ugye Jeruzsálem az, ami a biztosabb a két elhalálozási helyszín közül. Ugye Jeruzsálemben már az 5. században megemlékeztek a boldogságos Szűz Mária égi születésnapjáról, és például Rómában már a 7. században is. Tehát ugye erről már vannak források, nem tudom, hogy ezekről te hallottál-e, vagy olvastál-e.
Így van, és azért itt egy nagyon érdekes dolgot meg kell említeni. És pedig az, hogy a szenteknek a sírját azt tisztelték. Ugye kezdve az Úr Jézusnak a sírjától, ugye, amiben ő csak 3 napon keresztül nyugodott, de amikor a keresztény zarándokok megindultak a Szentföldre fölkeresni azokat a helyeket, ahol Jézus életének az eseményei zajlottak, ugye Betlehem a születés, illetve hát Jeruzsálem a vértanúságnak a helye, ez a zarándokoknak a legfontosabb célpontjaival válnak. Na de emellett nagy tisztelet övezte az apostolok sírjait is, mint Jézusnak az első tanítványai, úgyhogy nem véletlen, hogy már a 2. században Szent Péter sírja fölé kis tropajont építenek, ugyanúgy Szent Pál sírja fölé is, meg talán a többi apostol sírja fölé is, de azokat nem ismerjük, meg megsemmisültek, ugye a történelem viharaiban, illetve hát a vértanúknak akik életüket adták Krisztusért, azoknak a sírjait is tisztelték, és akiknek ismerték, ugye nem mindenkinek, mert akit megetettek vadállatokkal, azoknak nem volt sírja, de akiknek ismerték a sírhelyét, azokat tisztelték. Na most, ebből következik, hogy nyilvánvaló a szűzanyának a sírhelyét is nagy tisztelettel vették volna körül.
Ha lenne, vagy ha lett
nincs,
volna.
Uh-huh. Nincs, és kezdettől fogva nem tudunk róla. Ugye gondoljunk csak arra, hogy Szent Jeromos, aki ugye a Szentírás legjobban ismerő személyiségek közé tartozott, aki nagy tisztelettel volt a szentek iránt. Ő maga is írt szenteknek az életrajzát, sőt megírta az egyházi íróknak a történeteit. És ő maga is a Szentföldön élt, ugye Betlehemben, hosszú időn, évtizedeken keresztül. Remekül ismeri a Szentföldnek a viszonyait, a szent helyeket, de Mária sírjáról nem tud semmit. Ugyanígy a jeruzsálemi püspökök, akik a városnak a püspökei, nem tudnak Mária sírjáról. Nagy Szent Leó pápa, aki szintén ismeri a Szentföldnek a földrajzát és a szent helyét, nem ír semmit a szűzanya sírjáról. Tehát ez is a hiány, az egy nagy bizonyíték. Tehát miért nem tisztelik sehol Mária sírját? Mert nincs neki sírja.
Igen.
Tehát, és éppen ezért ugye a Mária tisztelet is folyamatosan alakul ki az egyházban. Ugye egyrészt már a Szentírásban is megtaláljuk a Mária tiszteletnek a gyökereit. Már az Ószövetségben, ugye amikor a bűnbeesés megtörténik, és akkor utána következik ez az Istennek a nagy ígérete, amit úgy hívunk, hogy a protoevangélium, az ősevangélium, amikor az Isten azt mondja az embernek, hogy ellenségeskedést támasztok a sátán ivadéka és a te ivadékod között, és majd ugye a te ivadékod, az asszonynak az ivadéka legyőzi a sátánt, ugye itt már megjelenik, hogy a sátán legyőzője, ugye az, tudjuk, az Krisztus, aki legyőzte a bűnt és a halált, no, de ő asszonytól született. Tehát az anyja már kapcsolódik ehhez a küzdelemhez. Nem ő a győztes, nem ő hajtja végre, de közvetlen ott van a győztes Krisztus mellett. Tehát már innen megindul, persze ezt csak az új szövetség fényében tudjuk felfedezni, az Ószövetség ezt még nem tudta értelmezni pontosan, de Krisztus műve alapján már remekül látszik, hogy miről is beszélt itt az Isten az Ószövetségben. És utána az új szövetségben is megjelenik Mária, mint az új Éva. És ez az, amit a második századtól kezdődően az egyházatyák folyamatosan kibontanak. És párhuzamba állítják a kettőt egymással, ugye Krisztus az új Ádám, és akkor az új Éva, az pedig Mária, aki szintén küzd a sátán ellen, tehát amit az első Éva elromtott, azt a második Éva, ugye a második Ádámmal együtt helyrehozza. Tehát innentől kezdve indul el egy ilyen teológiai fejlődés, aminek következtében ugye megjelennek már az ókorban a Mária dogmák, legalábbis Mária szüzességének a dogmája, illetve hát a 431-es efeszusi zsinat kimondja azt, amit egyébként már megint azt kell mondani, hogy már két évszázaddal korábban is vallott az egyház, csak Nestorius tanítása révén megkérdőjeleződött, hogy jogosan nevezzük-e Máriát Teotokosznak, Isten anyának, Isten szülőanyának. És ez a zsinat, ez a 431-ben, Efezusban kimondja, hogy Mária valóságos Isten szülő, tehát méltán nevezzük Teotokosznak, méltán nevezzük Isten anyának. És ugye ez egy újabb lendületet adott a Mária tiszteletnek, és ez már az 5. század, tehát a 431-es zsinatról beszélünk, és innentől kezdődően Máriának a tisztelete egyre inkább terjed, és ezen belül is megjelenik az, hogyha ő valóságosan Istennek az anyja, tehát ténylegesen az Istent szülte erre a világra, akkor az ő fia, aki a mennyei atya után valószínűleg, hát nem mondhatjuk bátran, hogy mindenképpen az ő földi szülőanyját szerette a legjobban, akkor nyilvánvaló, hogy akik együtt élték a földi életüket, azok nem akarnak elválni egymástól a halálban sem. Tehát Jézus hagyta, hogy Mária végigélje a földi életét, és utána pedig rögtön magához vette a mennyei dicsőségbe nem csak a lelkét, hanem a testét is. Ugye ez itt a lényeg, hogy testestül, lelkestül fölvétetett a mennyei dicsőségbe.
A folytatásban is Buda Péter atyával beszélgetünk Nagyboldogasszony ünnepéről.
És ugye már itt a Nagyboldogasszonyról, meg tényleg a boldogságos Szűz Mária tiszteletről beszélünk, itt hogy a 5. századtól, hogyha haladunk előre, és az egyetemes kontextusból áthelyezzük a magyarországi kontextusba, hát ne felejtsük el, hogy ugye Szent Istvánnak mennyire fontos volt Mária személye, és augusztus 15-e az a nap, amikor ő felajánlotta az országot a boldogságos Szűz Máriának, és hogy ugye ő legyen a patrónánk. Most akkor a magyarországi augusztus 15-e az, ami nekünk innentől fogva fontos? Tehát mondjuk akkor egyetemlegesen, akkor ez a dátum mit jelent?
Ez a dátum akkor az egyházban már elfogadott volt. Szent István volt az, aki favorizálta, hogy Magyarországon is ez a nap, ez munkaszünetes nap legyen, tehát olyan ünnep, amely a legnagyobb ünnepek közé tartozik, tehát a karácsony, vagy néhány kiemelkedő Szent Péter és Pál apostol ünnepe mellett, ő a Nagyboldogasszonyt is a legfontosabb ünnepek közé tette, és ő maga is, ahogy itt az előbb elhangzott, Nagy Mária tisztelő volt. És nem véletlen, hogy ezen a napon ajánlja fel a legendája szerint a koronát, vagy az országot a szűzanyának, és ne felejtsük el, hogy ezen a napon hal meg.
Igen.
Tehát Szent István halála, ez is egy, mondhatjuk így, egy kegyelmi pillanat, hogy pont azon a napon távozik ő is ebből a földi világból, amikor a hagyomány szerint a boldogságos szűzanya, nyilvánvaló ő csak lelkileg, a teste az itt maradt, ugyebár a szarkofágban, amit ugye aztán föltártak, és tudjuk, hogy a jobbja az megmaradt éppen, de ez is egy számára is egy kegyelmi pillanat, hogy pont azon a napon halhatott meg. Ugyanúgy, mint ahogy itt most ugye a halál egy érdekes dolog, ha megnézzük az utolsó és a kettővel korábbi pápát, minden kettő olyan napon halt meg, ami különleges. Tehát, hogy Ferenc pápa még megélte a húsvétot, még le tudott menni a nép közé, még meghirdette a föltámadás öröm hírét, és másnap reggel szépen elszendelült, vagy éppen Szent II. János Pál, aki az isteni irgalmasságnak a nagy apostola volt, és ugye ő volt az, aki bevezette ezt az ünnepet, meg Faustina nővérnek az emléknapját, és ő is akkor hal meg. Tehát, hogy Szent István számára is biztos a Jóisten így adta meg a halálnak az időpontját, pont akkor szólított el, amikor a számára legkedvesebb szentnek a megdicsőlését ünnepelt az egyház. Ugye az, hogy nem ekkor ünnepeljük Szent István királyt, ugye ennek az az oka, hogy Nagyboldogasszony erősebb ünnep. Egyébként a világegyház az augusztus 16-án ünnepli Szent István királyt. Mi azonban, tehát Magyarországon odébb tettük, és augusztus 20-án ünnepeljük, de ez nem a halálának a napja.
Ennek amúgy van valamilyen konkrét oka?
Igen,
hogy...
tehát ez a szenti avatásának a napja.
Igen. Pont olvastam ebben a említett Magyar Kuríros cikkben is, hogy Gellért püspök is István király udvara előtt arról beszélt, hogy Gellért tanácsának intéséből akkoron kele föl, hogy az Szűz Máriát ez Magyarországban bódogasszonynak, avagy ez világnak nagyasszonyának hívnák. Szent István király, és ez szegény országot boldogasszony országának nevezi, ez az érdi kódexből származik ez az idézet, és gyakorlatilag innentől fogva, hogy Nagy Boldogasszony napját gyakorlatilag Szent István korától augusztus 15-én ünnepeljük, innentől fogva mit jelent ez a, hát már mondhatom, hogy egy 1000 éve fennálló hagyomány, mit jelent ez a katolikus egyház szempontjából, mit jelent a hívek szempontjából?
Ugye először is fixáljuk azt, hogy akkor is ünnepeltük Mária mennybe vételét, amit mi különleges módon Nagy Boldogasszonynak nevezünk, mint hogy a Mária ünnepeinket általában Boldogasszonynak, tehát Máriát a magyarság szereti Boldogasszonynak nevezni, egy nagyon szép elnevezés egyébként, mondhatjuk, hogy egyedülálló. Tehát mindenhol Szent Szűznek, meg néven Máriának szólítják.
Hollywood Virgin, igen, így van. Olaszul te tudod, Péter
így
adja.
Van, ezek, az, hogy boldogasszony, ez egy nagyon különleges elnevezés, és a különböző ünnepek, és a nagy az azt jelenti, hogy ekkor ért a csúcsra.
Igen, meg de... mondjuk az összes Mária ünnep közül ez a legnagyobb ünnep, ugye?
Igen, ez a legnagyobb, mert ez kötelező ünnep.
Hány Mária ünnep volt? Sarlós boldogasszony ünnepe? Hú, mik...
Ó, sok van.
Nagyon sok,
sok
van.
Sok van, mert, mert a történelem során...
Gyümölcsoltó boldogasszony, most így sorolom.
Így van. Hát ugye meg a kis boldogasszony az a születése,
igen.
A nagy boldogasszony az, amikor...
Az elszenderülés, vagy mennybe vétele.
Amikor célba ért, tehát amikor elért a csúcsra, azt mondjuk fölvétetett a mennyei dicsőségbe, és ott elfoglalta helyét fia Jobbján, mint a mennynek királynéja.
Igen.
Na tehát ez az ünnep már akkor is ilyen fontos volt a számunkra, amikor még nem is volt dogmaként kimondva. Tehát a nagyboldogasszonynak a tényleges dogmatizálása, vagyis, hogy Mária testestül, lelkestül fölvétetett a mennyei dicsőségbe földi pályafutásának a végé befejeztével, ez ugye a legutolsó a dogmák között időrendben, mert csak 1950-ben 12. Pius pápa mondta ki november 1-én. Ugye ünnepélyesen ex katedra, tehát a tanítói székében ülve a pápai tévedhetetlenségnek a jegyében ezt dogmává nyilvánította. Persze ez nem úgy volt, hogy akkor most gondolt egyet a pápa, hanem ahogy látjuk, ennek van egy nagyon ősi hagyománya. De ráadásul 12. Pius nagyon körültekintően járt el, mert hogy megkérdezte 1946-ban egy körlevélben a világ összes püspökét. Tehát mindenkinek elküldte ezt a levelet, és megkérdezte, hogy az ottani keresztény hagyományban éle ez az ünnep, tehát hogy a hagyományban létezik-e. Ugye látjuk, hogy a Szentírásban direkt módon nincs benne, utalások vannak, hogy ki hogyan fog majd üdvözülni, és ebben a sémában nagyon szépen belefér Mária, ugye először Krisztus támad fel, majd utána azok, akik hozzátartoznak, és utána jön a vég. Na de most, akik hozzátartoznak, azok közül ki az, aki leginkább hozzátartozott? Az, akivel egy vérből való volt, akitől a testét kapta, a boldogságos szűzanya. Tehát az, hogy neki nem kell kivárni az idők végét, ez ebbe a kontextusba szépen belefér. Tehát nem direkt módon, tehát ilyen indirekt módon a Szentírásban tudunk találni helyeket, amely kimutatja azt, hogy ez nem egy lehetetlenség, amit a keresztény hagyományban létezik. A hagyomány az pedig ugyanúgy tiszteletre méltó, mint a Szentírás, és ugye a kettő között nem lehet ellentét. Amit az előbb itt az előbb fölvezettem, az pont azt akarja mutatni, hogy a keresztény hagyomány nem ellentétes a Szentírással. Sőt, a gyökereit, a legmélyebben nyúló gyökereit, azt megtaláljuk a Szentírásban, pontosan a szűzanyára vonatkozó részekben, illetve Pál apostol leveleiben, és ennek következtében kialakult ez a hagyomány, a Szent Atya tehát körbekérdezett, kiderült, hogy gyakorlatilag az egész egyházban él ez a hagyomány, és ezek után nyilvánította ezt immár megváltoztathatatlan hitigassággá. Egyébként nem csak a katolikus egyházban, hanem a keleti egyházakban is él. Nyilván ők ugye ezt a dogmát így, ahogyan a pápa kihirdette, ezt nem fogadják el, hiszen ez már jóval az egyház szakadás után történt, de az ottani hagyományban is él, tehát a dormíció, az elszenderülés, az ott is megvan, sőt, ugye megnézzük a keleti ikonográfiát, szépen látszik, hogy ennek megvan a nagyon ősi ikonográfiai hagyománya, miszerint ugye egy ilyen mandorlában, tehát ilyen mandula formájú, különböző színű mandorlában megjelenik maga Krisztus, és a kezében fog egy ilyen bepójázott csecsemőt. Ez tulajdonképpen Máriának az égi születését jelenti, tehát hogy ő eljött és elviszi magával az édesanyját. Most a nyugati ikonográfiában is eleinte volt ehhez hasonló ábrázolás, viszont a reneszánsztól kezdődően egy egészen más ábrázolási mód jelent meg. Talán erről is beszélhetünk, hogy hogyan ábrázoljuk a nagyboldogasszonyt. Egy más mód jelenik meg, és pedig általában az a forma, hogy középen a képnek a közepén, az alsó szinten van egy kőkoporsó, vagy egy ilyen ravatal, amit az apostolok körbeállnak, és fölöttük pedig általában angyalok kíséretében, tehát megjelenik a boldogságos szűzanya, vagy mandorlában, vagy pedig felhőkben. Ugye a felhő ez nem újdonság, hiszen amikor Jézus mennybe menetele volt, ott is felhőt akart el az apostolok szeme elől, tehát ez jelenti azt, hogy átmegy az isteni szférába. A mandorla, ugye mi a keleti hagyománynak az ábrázolása, ez pedig eleve azt az isteni dimenziót jelenti. Tehát mindegy, hogy milyen formában, a lényeg az, hogy érzékelteti, hogy Mária innentől az isteni szférába távozott, és ugye elől ez a szarkofág vagy ravatal, ez pedig üres. Az apostolok pedig az egyik fölfelé néz, a másik lefelé néz, csodálkoznak, általában virágokat is festenek köré, akár hullóvirágokat is, ugye, ami azt igyekszik kifejezni, hogy mindez az esemény egy illat árban történik, tehát Máriának az elszenderülése, illetve a mennybe vitele, az egy földi érzékekkel is érzékelhető csodálatos dolog volt.
Egyetlen egy kérdés a beszélgetés végén, ma 2025-ben, vagy egyáltalán a 21. században hogyan emlékezünk meg Nagy Boldog Asszonyról? Tehát az ünnep napon mise van, természetesen Szent Mise.
Így van, és az, hogy eleve parancsolt ünnep. Tehát ugyanolyan rangja van,
mint
egy vasárnapi misének, vagy hát illetve van még néhány más ilyen parancsolt ünnep, ugye a karácsony, a minden szentek és így tovább. Tehát ez az egész egyházban parancsolt ünnepként szerepel, mint a legnagyobb ünnepeinknek az egyike. Tulajdonképpen ünnepi szentmise. Más olyan jelentős dolog nem fűződik hozzá, tehát nyilvánvaló, hogy amely templomnak a búcsúja, ott körmenetekkel is ünnepelnek, és ugye az is érdekes, hogy jó néhány olyan templomunk van, amelyeknek a titulusa ez, noha ugye a dogma az jóval későbbi. Tehát elég, hogyha arra gondolunk, hogy Magyarországnak a főtemploma, az esztergomi bazilika, ez is Nagy Boldogasszony tiszteletére van szentelve, vagy Budapesten ugye a koronázási templom, a Mátyás templom, az is budavári Nagy Boldogasszony templom, vagy hogy ne menjünk messzire, ugye itt is van Egerben is Nagy Boldogasszony templom, bár érdekes módon az oltárkép nem Mária mennybe vételét ábrázolja, hanem a szeptőtelen fogantatásnak a tipikus ábrázolása, de ne feledkezzünk meg a szeminárium kápolnájáról, ami szintén Nagy Boldogasszony tiszteletére van fölszentelve, és aminek az oltárképe viszont mondhatjuk azt, hogy tipikus ábrázolása, az a nyugati típusú tipikus ábrázolása a Mária mennybe vételének.
Thank you.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. Most elhangzott adásunkban Buda Péter teológiai tanárral a szerkesztő Klész Báta beszélgetett. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszonthallásra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.